Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
A választás tétje óriási, mert az ország békéjére, biztonságára és fejlődésére a polgári kormány jelenti a garanciát, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Kecskeméten. Gulyás Gergely a kormánypártok országjárásának kecskeméti fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón felidézte. 4 évvel ezelőtt kezdődött az orosz-ukrán háború. Mint mondta, az évek óta tartó vérontás semmilyen eredményt nem hozott. Ugyanakkor Európa szenvedte meg leginkább a konfliktust, hiszen a gazdasági növekedés, az energiaárak és az infláció terén is komoly károkat okozott. Hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra is a béke mellett áll, és nem küld sem fegyvereket, sem katonákat Ukrajnába. Magyar Péter beismerte, hogy az ő érdekében áll a barátság kőolajvezeték leállítása, mondta a Fidesz parlamenti frakció vezetője Balatonbogláron. Kocsis Máté a párt országjárásának fórumát megelőző sajtótájékoztatón kifejtette. A Tisza elnöke találkozót kezdeményezett a miniszterelnökkel a témában, ami minimum képmutatás, kétszínűség. Teljesen nyilvánvaló, hogy az ország kőolaj ellátásának biztosításáról, a magyar vállalkozások, az ipar és a háztartások energiabiztonságáról nem Magyar Péterrel kellene egyezkedni, hanem az ukrán féllel, tette hozzá. Utalt arra, hogy pénteken Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte, amely azt vizsgálná, hogy fennáll-e a lehetősége annak, hogy a barátság kőolajvezetéken meginduljon a szállítás. Magyarországnak hátrányos, hogy a kőolajvezetéket az ukránok politikai céllal leállították, így akarnak Magyar Péter érdekében beavatkozni a választásokba, vélekedett. Javában zajlik a nemzeti petíció postázása. Március 4-ig mindenki meg fogja kapni az íveket, mondta a miniszterelnöki kabinet iroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalára feltöltött videójában. Hidvégi Balázs a videóban elmondta, a Magyar Posta tájékoztatása szerint a fővárosban és Pest vármegyében már befejeződött a nemzeti petíció kézbesítése, hozzátette. A többi vármegyében most jönnek az utolsó kézbesítési napok, és legkésőbb jövő hét szerdán, március 4-én mindenki meg fogja kapni. Az államtitkár azt kérte, aki megkapta, töltse ki a nemzeti petíciót és küldje vissza. Mondjunk nemet Brüsszel háborús terveire, mindenki véleménye számít, fogalmazott. A tavalyi túlélő költségvetéshez képest jóval stabilabb, tervezhetőbb, az előrelátó gazdálkodást megalapozó büdzsét fogadott el az idénre Eger önkormányzata, közölte a város polgármestere a távirati irodával. Wagner Ákos tájékoztatása szerint a 2026-os közel 35,6 milliárdos főösszegű költségvetés a tavalyi kényszerpálya után újra lehetőséget teremt a város működésének megerősítésére, fejlesztések előkészítésére és a közösségi élet támogatására. A mostani büdzsé már nem csupán a minimális működés fenntartására fókuszál, hanem kiszámítható, előrelátó gazdálkodást alapoz meg, tette hozzá. A részletekről szólva jelezte, a központi támogatás 8,3 milliárd, a közhatalmi bevételek 7,2 milliárd forintot tesznek ki, míg a költségvetési szervek közül a polgármesteri hivatal működési kiadásaira 16 milliárd forintot fordít az önkormányzat. Kitért arra is, hogy a pénzügyi stabilitás létrejöttét nagyban segítette a 2 milliárd forintos kormányzati támogatás, amelyet a város az egriek által joggal elvárt városüzemeltetési feladatokra fordíthat. A költségvetés ezen felül 800 millió forintnyi uniós és hazai forrással is számol. A többi között a TOP plusz a versenyképes járások program és a területfejlesztési alap kereteiből, utóbbiból 220 millió forinttal. Ezeket a forrásokat az önkormányzat fele-fele arányban fordítja működésre és fejlesztésre, ami a városépítés szempontjából különösen jelentős. Nem csak rövid távú feladatokra jut forrás, hanem hosszabb távú beruházások előkészítésére is. Végül az időjárásról. Derült vagy gyengén fátyol felhős, napos, száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A hőmérséklet napközben 11 és 17 fok között várható. Híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban ellátogatunk a Kék Zóna elnevezésű edelényi környezetvédelmi konferenciára. Kísérleti jelleggel 8 helyen indít programot az élhetőbb településekért, az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság. A rendezvényen Révész Máriusz államtitkár a program céljának azt nevezte meg, hogy javítson a településeken élők egészségi és mentális állapotán. Ennek érdekében összekapcsolnak már meglévő programokat. Edelény mellett Békés, Dabas, Dunakeszi, Etyek, Karcag, Kozármisleny és Tata csatlakozik a kezdeményezéshez. Nos, többek között mai adásunkban erről lesz szó, melyhez további tartalmas időtöltést kívánunk.
Élhetőbb települések a kék zónák alapján elindítunk egy konferencia sorozatot, és nagyon örülök annak, hogy Edelény az a település, ami a legnehezebb feladatot vállalta, és megrendezi az első konferenciát. Az igazság, hogy már kétszer elmondták előttem, hogy mi is az a kék zóna, hogy ezzel nagyon gyorsan túl fogunk esni. Ugye a kék zónák ugye azok a részek a részei a világnak, ahol sokáig élnek az emberek, öt ilyen területet azonosítottak be. Ami érdekes, hogy vannak köztük jobb módú területek, de például Costa Rica az meglehetősen nagy szegénységben lévő terület, és mégis nagyon sokáig élnek az emberek. És ugye az az érdekes, hogy hát megvizsgálták ilyen féltudományos módszerrel, hogy mik a közös dolgok ezeken a területeken. Tehát, hogy miért van az, hogy a világnak öt különböző pontján, itt nagyon-nagyon magas egyes régióban a 100 éven felüli embereknek a száma. És ilyen elképesztő újdonságokat vettek észre, olyanok, ami mindannyian meg fogunk lepődni. Tehát a hosszú élet kulcsai. Azt mondja, hogy mozog természetesen a mindennapokba építve. Tehát mind az öt területen, amit megnéztek, sokat mozognak az emberek, alacsony intenzitással, de folyamatosan. Azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy legyen életcél. Legyen, miért felkeljél minden nap, tehát amikor felkelsz, akkor tudjad, hogy miért ébredtél fel, és mit fogsz azon a napon csinálni. Ugye itt is hallottunk sokat, hogy valaki elment nyugdíjba, elvesztette a céljait, és pillanat alatt az egészség állapota drámaian leromlott, tehát igazából ez sem újdonság. Aztán stresszlevezetés. Néha kell idő arra, hogy megnyugodjunk. Ez mondjuk a választási kampányban ez, ahogy képviselő elmondta, ez meglehetősen nehéz, de igazából itt is nagyon-nagyon fontos. Ugye eddig senki nem lepődött meg semmi. Aztán folytatódik a dolog, táplálkozás, 80%-os szabály. Ahogy ismerem a igazgatórat, ezt ma este nehéz lesz betartani, azt tartom, hogy vacsorával már minket. Úgyhogy ez egy nehéz dolog, amikor a tisztesség meg a 80%-os szabály között kell választani, de hát próbálunk majd helytállni. Viszonylag kevés húst és kevés alkoholt kell fogyasztani, és alkoholt fogyasztunk, azt is legalább társaságban tegyük. Nagyon fontosak a szoros családi kapcsolatok, a támogató közösség, a hit, a vallás, a spiritualitás, és igazából az is kiderült a öt zóna tanulmányozása kapcsán, hogy az egyik legerősebb élethosszabbító tényező az a közösségért végzett önkéntes munka. Tehát aki sokáig akar érni, annak sok önkéntes munkát kell végezni a közösségért, az utolsó diában erre még visszatérek majd. És igazából, amikor végignéztem ezt a Netflixes filmet, akkor hát azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen ami ezekben a pontokban benne van, ebben a 10 pontban, igazából mi pont ugyanezt csináljuk, tehát az Aktív Magyarország program az pont valami nagyon hasonlóra próbálja rávenni az embereket, Úgyhogy igazából kék zóna vagy aktív Magyarország programnak is lehet nevezni, hiszen ez szinoníma. És ott néztem a filmet, meg utána meg is jelent erről egy könyv, polgármester uraknak ajánlom, akik itt vannak, egy kékzónás könyv, és ez ugye azzal folytatódik, hogy amerikai városokban kékzóna programokat indítottak a kékzónák tanulságai alapján. És megnézték, hogy hogyan lehet átültetni a mindennapokban, és azt derült ki, hogy azokban a városokban, ahol elindították ezeket a programokat, néhány év alatt mérhető változás történt az egészségügyi kilátások tekintetében. És hát azt gondoltuk, hogyha Amerikában meg lehet csinálni, azért nem vagyunk semmivel sem alávalóbbak, akkor szerintem mi is képesek vagyunk rá. És hát hogy miért is nagyon fontos, erről van egy nagyon-nagyon megrázó filmem. A filmben benne van minden, hogy miért csináljuk ezt. Igazából, hogy élünk, milyen lesz az életminőségünk, az jelentős részben a mi elhatározásunkon, a mi döntésünkön múlik. Felkerünk-e reggel, elmegyünk futni úgy, mint igazgató úr, vagy pedig minden nap jó sokat eszünk egy kis pacalt sonkával. És ugye készült egy kutatás, ezt az ENSZ készítette, ami azt vizsgálta, hogy az egészségi állapotunkat milyen faktorok, milyen mértékben határozzák meg. És hogyha ezt megkérdeznénk először, akkor azt gondolnánk, hogy az egészségi állapotunkat, tehát elsősorban az egészségügyi ellátó rendszer határozza meg. De ha ránézünk az ábrára, akkor látjuk, hogy hát ez nagyon nem így van, mert az egészségügyi ellátórendszer, a házi orvos, a kórház, a szakellátás az egészségügyi állapotunknak mindössze 11%-áért felel. Aztán ott van 19%-ban a környezeti hatás, 27%-ban a genetika, és 43%-ban az egészségügyi állapotunkat az életmódunk határozza meg. Mennyit eszünk, mennyit iszunk, alkoholt, cigizünk, mennyit mozgunk. Ezek a legfontosabbak az egészségállapotunkban, majdnem az egészségállapotunk feléért az életmódbeli tényezők a felelősek. És ha ez így van, akkor látszik, hogy az Aktív Magyarország program, nem akarom azt mondani, hogy én vagyok a legfontosabb államtitkár, mert ez túlzás nem, de az Aktív Magyarország program az nagyon-nagyon fontos minden ember életében. És mivel így van, és láttuk, hogy az amerikai városokban képesek voltak ezt elindítani, mi is úgy döntöttünk, hogy 8 várossal elindítjuk az élhetőbb települések a kék zóna program alapján, és hát itt igazából rájöttem, hogy mindaz, amivel mi foglalkozunk, az mind-mind beletartozik ebbe, és mind-mind mindennek megtaláljuk a kék zónás projektben, az amerikai filmben, meg az amerikai kísérletekben a párhuzamos valóságát, így az aktív közlekedés, mozgás receptet, tehát ez mind-mind végig mehetünk, és akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen az amerikaiak pont ugyanazt a programot csinálták más néven, mint amivel mi is foglalkozunk. Mi is szeretnénk ilyen szép városban élni, szép virágok, árad belőle a nyugodtság, rendben tartott házak, rendben tartott a város, nem mindegy, hogy milyen környezetben élünk. És igazából a kék zónáknak az egyik fontos része ez az aktív közlekedés, erről lesz is egy külön előadás. Mi nagyon régóta foglalkozunk ezzel, Hollandiába, Dániába, Svédországba szerveztünk tanulmányutakat, lefordítottuk Jeff Specknek a könyvét az élhető város, 101 szabály az élhető városért, és hát a kerékpáros stratégiánkat is elkészítettük, és mind-mind arról szól, hogy a mindennapokba építve hogyan tudjuk az aktivitásunkat fokozni. És hát direkt egy olyan példát hoztam, ami nem valahol nagyon messzi Nyugat-Európában van, ez Sepsiszentgyörgynek a főtere. És Sepsiszentgyörgy főtere az így nézett ki, egy hatalmas autóparkoló volt, amikor már léptek egyet előtte, mert előtte egy autó, kétszer kétsávos autóút volt, és ott száguldottak az autók, és a polgármester úr azt mondta, hogy hát itt az a célkitűzés, hogy a legegyszerűbb választás legyen a jó választás, és higgyük el, hogyha autóutat építünk, akkor az emberek autóval fognak száguldozni, ha kétszer két sáv van a polgármesteri hivatal előtt, ha parkolót építünk, akkor oda fognak parkolni, ha közösségi tereket hozunk létre, hol le tudnak ülni, beszélgetni tudnak, és zöld lesz, akkor azt fogják örömmel használni. Tehát a városvezetőknek igen nagy a felelőssége. A legismertebb, Jeff Speck mellett a legismertebb várostervező építész a világon, aki először elkezdte Kopenhágát átalakítani, ez egy Jan Gehl nevű várostervező építész, ő egy ilyen elképesztő ikon. Ő mondta azt, hogy először mi alakítjuk a városainkat, azután pedig a városok alakítanak minket. Tehát nagy a polgármestereknek, önkormányzatoknak a felelőssége, mert hogyha úgy alakítják a városaikat, akkor ott nyugalom lesz, az emberekkel beszélgetnek és jól érzik magukat. Ha pedig az autókra optimalizálják a városaikat, akkor az sosem lesz egy élhető és nem lesz egy szerethető város. Úgyhogy ez nem csak a kisvárosokban, nagyvárosokban, sőt az egész nagyvárosokban is igaz. Hoztam egy képet, hogy nehogy azt higgyük, hogy ez csak úgy ilyen kisvárosokra igaz. New Yorknál viszonylag kevés nagyobb város van a világon, egy-kettő azért van. És amit itt látunk, az a Times Square. A baloldali kép az néhány évvel ezelőtt történt, és a Times Square-ről a világ legautóközpontúbb országában kitiltották a forgalmat. És a Times Square az ma egy ilyen hatalmas gyalogos zóna, és kiderült, hogy egyébként sokkal-sokkal jobban érzik magukat az emberek, sokkal jobban érzik a mindennapokban azt, hogy ott sétálni lehet, és nem a tülkölő autók között kell várakozni. Tehát amit mondok, az igazából New Yorktól a legkisebb faluig mindent pontosan igaz. Az emberek sokkal jobban szeretnek sétálni, beszélgetni egymással, mint autók közt óvatosan átszaladgálni az út egyik oldaláról a másikra. És az a dolog lényeg, hogy mi is kékzónásíthatjuk a településeinket, és nagyon fontos tanulság, hogy a környezet átalakításával lehet javítani az emberek egészségi állapotát. És mit kell tenni? Forgalmat kell csillapítani, közösségek, tereket kell létrehozni, közösségeket kell építeni, igyekezni kell, hogy aktívan közlekedjenek az emberek, legyenek iskolautcák, legyen több zöld, és legyen több víz. Ezek a feladatok, és hogyha ezt egy polgármester meg tudja csinálni, akkor lépett egy nagyot előre, hogy élhetőbb legyen a települése. És hoztam egy adatot, ami talán így megdöbbentő lesz. Magyarországon 2009-ben volt nagyjából 3 millió autó, 2014-ben pedig volt 4 millió 320 ezer. Ugye azt gondoljuk, hogy hát növekedett az autók száma, akkor gyorsabban tudunk közlekedni, gyorsabban jutunk el egyik pillanatról, egyik helyről a másikra. Azért 2009-et és 2025-öt választottam, mert 2009-ben volt az utolsó időmérleg vizsgált, és most 2025 végén jelent meg az azt követő. És ha megnézzük, hogy mennyi időt fordítottak az emberek közlekedésre, akkor azt látjuk, hogy 2009-ben 66 percet, és 2025-ben pedig 87 percet. Tehát majdnem egy harmadával növekedett a közlekedésre fordított idő úgy, hogy egyébként 43%-kal nőtt az autók száma. Tehát sokkal több autónk van, és mi lett az eredménye? Nem gyorsabban tudunk közlekedni, hanem lassabban. És igazából erről szól Jan Gehlnek, meg Jeff Specknek a műve, hogy nem az a cél, hogy az autók számára optimalizáljuk a város, mert egyre több autó lesz, egyre több, és egyre lassabban lehet közlekedni, hanem igazán arra van szükség, hogy aktívvá tegyük a közlekedésünket, és mire beérünk a munkahelyünkre, akkor már jobban fogjuk érezni magunkat. Dánia. Szerveztünk ide tanulmányutakat, közlekedésre fordított idő kihasználható. Szóval most azt kell mondjam, hogy tényleg, ha valaki fél órára lakik a munkahelyétől, mondjuk egy nagy városban, akkor ha fél órát elbiciklizik a munkahelyére, meg fél órát haza, akkor aznap már nem is kell mozogni, nem? Tehát, hogy a mozgásra fordított idő, az tulajdonképpen a közlekedéssel teljesíthető is. Úgy egyébként, hogy Budapesten legalábbis gyorsabban beér, ha belvárosban dolgozik az ember a munkahelyére, mint hogyha autóval próbálkozna meg odajönni. Aztán ugye itt dánokat látunk most, tehát hogy Dániára azért nem lehet mondani azt, hogy az időjárásot kedvezőbb lenne, és nézzük meg ezeket az embereket. Ezek a dánok, és a Dániában van ez a hügge, ez a dán életérzés, az élet apró örömeinek kell örülni, és általában a kutatások szerint a dánok a legboldogabbak a világon. És néztem ezt a képet, és rájöttem megfejtésre. Képzeljék el, hogy hogy örülnek, mikor beérnek a munkahelyükre. Vagy amikor hazaérnek. Nem? Tehát, hogy aznap már nem is kell ennél nagyobb öröm, és Dániában írdatlan mennyiségű ember közlekedik minden nap kerékpárral, tehát ez nem egy kerékpáros felvonulás, hanem ez a mindennapoknak a része. És tényleg, hogy az ember autóban idegesíti magát, hogy már megint elkésik, és már ilyen teljesen feszülten ér be, itt higgyék el, hogy nagyon-nagyon jó érzés odaérni. Vajon ki mondhatta? Ebben a stratégiában megfogalmazzuk azt a célkitűzésünket, hogy az országos egészségügyi szolgálat ajánlásai között a kerékpározás is felírható legyen receptre, annak érdekében, hogy a kerékpározás nagyszabású és univerzális gyógymód legyen, és terjedelmesre duzzadt kerékpársávjainkat 24 órán át nyitva tartó torna termekként mindenki térítésmentesen használhassa. Van-e tipp? A Karácsony Gergő nem nyert, meg engem szoktak mondani még, így a közönségből, tehát nem mi mondtuk, és nem is valamilyen elvakult kerékpáros fanatikus, tehát hogy receptre írhassák fel a kerékpárutakat, meg a kerékpározást, tehát ez ilyen elég elvadult gondolatnak tűnik, és nem a kerékpáros klub mondta, hanem egy ilyen kócos fiatal ember, ezt Boris Johnson mondta, az angol kerékpáros stratégia előszavába írta ezeket a mondatokat, és valóban Angliában az történt, hogy a kerékpározást azt egyébként az orvosok receptre írják fel. Kezdődő magas vérnyomás, ne gyalog menjen, és ne vérnyomás csökkentőt szedjen, hanem menjen biciklivel a munkahelyére. És ezt az orvos felírja a receptre, és működik. És igazából ebből látszik, hogy igazából ez is egy kékzónás program. Mi is majd indítjuk a mozgás receptre, szeretnénk, hogyha a kerékpározás is felírható lenne. Polgármester úr, a figyelmét szeretném felhívni, hogy 2021-től ingyenesen biztosítható a kerékpár a munkavállalóknak. Én úgy sejtem, hogy nem nagyon lennének elkeseredve a polgármester hivatal dolgozói, hogyha polgármester uraktól kapnának egy kerékpárt, rosszul mondom, esetleg elektromos rásegítésüt itt, mert Etyeken is van dombság, meg itt ezen a vidéken is, és ebben az esetben szerintem sokan vállalnák azt, hogy kerékpárral járnának dolgozni, és már is sokkal jobb lenne az egészségi állapotok, és igazából ez az egyik legköltséghatékonyabb juttatás ma Magyarországon, tehát hogyha munkavállalóikat kényeztetni akarják, de egyébként ezt tán igazgató úrnak is, meg a főigazgatóasszonynak is ajánlom a figyelmébe, tehát hogy a tanárok is szívesen bicikliznének a suliba. És van még egy-két dolog, amire külön szeretnék beszélni. Tehát most van a közlekedés, ami nagyon fontos volt. A következő fontos kihívás az a gyerekeknek a világa. A gyerekekkel külön kell foglalkozni, mert a valódi világban túlféltjük a gyermekeinket. Nehogy fáramásszanak, mert leesnek. Nem megy egyedül az iskolába, mert elüti az autó, és a parkba sem menjen inkább egyedül, és nagyon-nagyon túlféltjük a gyermekeinket. Miközben egyébként a virtuális világban fogalmunk sincs, hogy a gyerekünk mit csinál. Nem tudjuk, mennyit játszik, nem tudjuk, meddig nézi a telefont éjszaka, és főleg nem tudjuk, hogy mit néz rajta. Fogalmunk sincs róla. Pont fordítva kellene legyen a virtuális világban sokkal szigorúbb korlátokat kellene tenni, a valódi világban meg kellene hagyni, hogy kísérletezzen, menjen, kihívásokat keressen, ügyesedjen, mert ezáltal a gyermekeink egy kicsit magabiztosabbak lesznek, és kevéssé lennének törékenyek. És óriási a kihívás, mert ami a mi gyerekkorunkban, vagy akár még 15-20 évvel ezelőtt is természetes volt, az ma már nem az. Gondoljanak bele, tehát mi rosszak voltunk, mi történt? Szobafogságra ítéltek minket. És mi aztán nagyon-nagyon rosszul voltunk, mert el akartunk menni a parkba, játszani a barátainkkal, és nem mehettünk ki, mert rossz jegyet szereztünk, vagy nem tudom, kaptunk egy intőt. Na most, ha egy gyereket ma szobafogságra ítélnek, az nagyjából észre se veszi. Ha ki akarjuk küldeni a parkba, akkor megkérdezi, hogy nem maradhatnék-e itthon játszani. Ez azt jelenti, hogy a szülőknek és a tanároknak a feladata megváltozott, mert amit nekünk természetes volt, és nem kellett csinálni, hogy szeressünk kimenni a parkba játszani, azt most valahogy meg kell tanítanunk a gyerekeinknek, hogy ezt érdemes, és ezt csinálni kell. Ugye a jobb oldali képen látszik, tehát mi voltunk ilyenek, ha otthon kellett lenni, tehát teljesen betegek voltunk, és hát a jobb oldali kép, bal oldali képen meg látszik, hogy otthon kell maradni, hát most játszanak még 3 órát, tehát hogy semmilyen problémát nem jelent. És ugye keressük a megoldást, hogy mit is kell tenni, és valamit tenni kell. Nagyon sok diát kidobtam reggel, mert még hosszabb lett volna az előadásom. Nézzük meg, hogy a gyerekek a mindennapos testnevelés ellenére hogyan teljesítenek az iskolában, milyen a fitségük. Nézzük meg, hogy a NetFit mérései szerint 5. osztályban a gyerekek 68%-a az a egészséges fit zónába tartozik. Mindennapos testnevelés van, még 8 éven keresztül, és 12. osztályban pedig azt látjuk, hogy már csak a 40%-a van a gyerekeknek az egészség zónában, 28%-ot elvesztettünk az általános iskolát. És ebben óriási szerepe van a számítógép. Itt erről is hoztam egy kis videót. Ez egy spanyol kerékpár reklám, azt mondja, hogy talán a sport lehet a kulcs. Ami problémával szembesülünk, ez nem csak a Magyarországra igaz, hanem az egész világra. Tehát még egyszer mondom, hogy ma a gyerekeink sokkal rosszabb állapotban vannak, mint mi voltunk, vagy a gyerekek voltak 15-20 vagy 30 évvel ezelőtt. Ezért különösen oda kell figyelni, hiszen a mi életkilátásaink sem olyan nagyon perspektívikusak, tehát messze vannak a kék zónától, de a mostani gyerekeknek az egészségi állapot az messze-messze elmarad a mélyeinktől, ezért külön kell velük foglalkozni. Ezt gondolkoztam, benn hagyjam vagy nem, de akit ez a téma érdekel, és szerintem a tanároknak kötelező, meg szülőknek is szerintem, van ez a Jonathan Haidt nevű író, egy nagyon sokat díjazott könyv, például Obama is a kedvenc könyvévé választotta, 2024-ben a legújabb kutatási eredményeket írja le, meg hogy milyen megoldások lehetnek. Nagyon-nagyon tanulságos a könyv, egyébként jó stílusban megírva, mindenkinek ajánlom. Annyit ajánlottam már, hogy mindenki azt mondja, hogy most már nem lehet kapni a könyvesboltokban, tehát ezt mindig mondom, de előjegyzésben még lehet venni, hamarosan szerintem utána fogják nyomni. Nagyon-nagyon tanulságos, érdemes vele foglalkozni. És én azt látom, hogy az a legnagyobb gond, hogy a szülők nem tudják pontosan, hogy mi a jó és mi a rossz. És ezért a Bethesda kórházzal együtt működve összehívtunk, vagy 50 civil szervezetet, aki ebből a témával foglalkozik, pszichiátert, mindenki volt benne, és egy 10 pontos deklarációt, javaslatcsomagot fogalmaztunk meg a szülőknek, és ebben ilyenek szerepelnek, hogy 3 éves kor alatt a gyerek ne nézzen képernyőt, 10 éves kor alatt ne legyen okostelefonja, itt nagy vita volt, hogy ez 10 vagy 14 éves kor legyen, 14 éves kor alatt semmiképpen ne regisztráljon közösségi oldalra, lefekvés előtt egy órával ne nézzen mobiltelefont, és mutass példát szülőként, és egyébként semmiképpen ne engedd, hogy a 10-12 éves gyereked mondjuk éjszaka a mobiltelefonnal együtt aludjon, tehát legalább valahol külön helyezze el, mert egyébként nem tudjuk, mit fognak nézni. 800 000-en töltötték le ezt egy nap alatt, ez egy fekete-fehér szöveg volt, mint amilyen 15 mondat, tehát óriási igény van rá. Én csak azért mondom, mert én amikor azt hittem, hogy az egy vicc, hogy van tablettartós babakocsi. Most kidobtam ezt a képet, de nem, ez nem vicce van, és az anyuka nagyon büszke, hogy 10 hónapos a gyerek járni még nem tud, de már milyen ügyesen nyomkodja a tabletet, és nem jön rá, hogy tönkreteszi a gyerekét, ezért tartottam nagyon fontosnak, hogy ezek a szervezetek ezt elmondták, de erről egy sokkal részletesebb előadás fog majd Zsuzsától következni. És ugye hát a gyerekeknél maradva, mi azt látjuk, de egyébként ez nem csak a gyerekekre igaz, hanem a felnőttekre, meg a nyugdíjasokra, mindenkire igaz, hogy akkor leszünk sikeresek, akkor szeretetjük meg a mozgást a gyerekekkel, hogyha a mozgást élményét tudjuk tenni, és hogyha közösséget építünk közben. Nagyon fontos, hogy a testnevelés óra ne legyen frusztráció, és azt én egy teljes drámának tartom, hogy a sportegyesületekből a kevéssé ügyes gyerekeket eltanácsolják. Hát nem az a lényeg, hogy mindenki országos bajnok legyen, hanem az lenne a lényeg, hogy mozogjanak.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban ellátogattunk a Kék Zóna elnevezésű edelényi környezetvédelmi konferenciára. Révész Máriuszt, az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság államtitkárát hallották. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Ökumené. A testvéregyházak műsora.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Volomné Tóth Kornélia 13 évesen konfirmált. Gyerekként, mivel édesapja presbiter volt, természetes volt, hogy az egyház kötelékében élt, de később eltávolodott a gyülekezettől. Néhány vargabetű után már felnőttként tért vissza a közösségbe, azóta a Nyíregyháza városi gyülekezet oszlopos tagja. A vasárnapokat ma már nem tudja elképzelni istentisztelet nélkül. Az újságíró pályája során leginkább közéleti témákkal foglalkozott. Egy ideig az egyik újság belpolitikai rovatát vezette. Hogy miért választotta ezt a szakmát? Erről is kérdezi a következő percekben Sípos Brigitta.
Kipárnázott utam lett volna a hitgyakorláshoz és a gyülekezeti élethez, hisz édesapám nyugodjon presbiterként szolgált, rendszeresen jöttek hozzánk diakónusok, teológus hallgatók, tehát gyerekkoromban teljesen természetes volt a vasárnap délelőtti istentisztelet, minden, ahogy a gyülekezet tagjai általában, akik rendszeresen részt vesznek a közösségi programokban, mi is ezt csináltuk. De hiába konfirmáltam 13 évesen, a hit, mint tudomány és mint érzés nem érintett meg olyan szinten, hogy én folyamatosan itt maradjak. Akkor még nem volt olyan rendszeres a friss konfirmáltaknak a bevonása a gyülekezeti életbe, mint ma azt teszik a presbiterek, meg tesszük gyülekezeti tagok, hanem Meg volt a konfirmáció, és mindenki ment a maga útjára. Na hát én is a tudományokkal, meg minden fontos dologgal kezdtem foglalkozni középiskolás, főiskolás, egyetemista éveimben. Nagyon-nagyon sok mindent csináltam, csinálok, de egy idő után olyan kielégítetlen érzés volt bennem. Egyszerűen hiányzott valami, ami a teremtés és az öröklét közötti űrt jobban kitöltötte volna. Nem tudom az eseménynek az idejét, nem tudom az apropóját, hogy miért, de olyan elhívást éreztem, hogy egyszerűen mondom, vissza kell jönnöm ide az Isten tiszteletre. Csak hát az okozott nekem ilyen erkölcsi dilemmát, hogy van-e jogom ismét Istenhez fordulni, mert más filozófiákat, tudományokat ismertem meg az eltelt évtizedekben, hogy jövök ahhoz, van-e erkölcsi jogom ehhez. Nem tudom, hogy jogilag bejöhetek, nem erről van szó, de számomra az erkölcsi kategória magasabb rendű, mint hogy én átléphetek-e egy ajtót, vagy sem. És volt egy-két ismerősöm, presbiter, akikkel beszélgettem, meg igazából nem is nagyon kellett beszélgetni. Én egyszerűen olyan mértékben vágytam ide-vissza, hogy a vasárnapot már nem tudtam volna elképzelni Isten tisztelet nélkül. Na most nem a ceremoniális része fog meg engem egy programnak, hanem annak a mély hitbeli, teológiai tartalma. És rengeteg mindent kezdtem újra elolvasni, vagy sokkal szélesebb körből válogattam olvasni valókat, ami a keresztény teológiának a részéhez tartozik, úgy a történelmi, a földrajzi, tehát ószövetséget, új szövetséget értsek, és állandóan foglalkoztatott az a kérdés, hogy mit mond nekünk Isten ma a 21. században, például az ószövetségen keresztül, mert hogy nem lehet válogatni az igék között, mert mindet el kell fogadni, de azért ezek nagyon súlyos kérdések és dilemmák voltak, nem állítom, hogy mindenre sikerült eddig választ kapnom, de igyekszem, és ha már itt vagyok, és a hitnek még egyszer mondom, a ceremoniális szót, tehát ez a rendszeres részében részt veszek, meg még hozzá tanulok sok mindent, hogy jobban értsem a tudományt, hogy mi az, amiben tudok hinni, akkor természetesen láttam, hogy 1000 feladat lehetséges, és úgy gondoltam, ha valahol ott vagyok, akkor 1000-rel legyek ott. Tehát olyan szolgálatokat igyekeztem keresni, találni, kitalálni magamnak, amiben hozzájárulhatok én is az Úr szolgálatához, a gyülekezet szolgálatához, mindaz, ami az egyházközség értelemben, meg gyülekezeti értelemben fontos.
Nyilván más egy 10 évesnek a spirituális érsége, mint egy érett hölgynek, aki egy komoly életutat tudhat maga mögött. Mi az, amit megkaptál, amikor újra visszatértél az egyháznak a kötelékébe?
Nehéz rá egy szavas választ adni, de talán az a fajta nyugalom, hogy mindig is érdekelt a teremtés rendje, egyáltalán a földrajz, a világ, hogy keletkezett a világ, hogy keletkezett az ember, miért vagyunk itt, mi a feladatunk, azt csináljuk, ami a feladatunk, mert ez egy nagyon-nagyon súlyos és fontos kérdés. És kezdtem azt érezni, hogy erre megkapom teológiai és egyházközségi meggyülekezeti keretek között a választ. Olyan csodálatos tanító lelkipásztoraink vannak, akiknek az ige hirdetését igyekeztem olyan szinten beépíteni a tudásomba és a hitéletembe, hogy azzal értsem jobban, hogy miért vagyunk itt, mit csinálunk, mi a dolgunk, elége ez a teremtő atya előtt, mert az is egy nagyon nagy kérdés számomra, hogy tényleg elég lesz ez, amit csinálok, mert jó, hát van egy számunkra rendeltetett idő, kegyelmi idő, és akkor most nehogy elpocsékoljam.
És most elnőttként hogy látod, hogy édesapád, mint szolgáló presbiter, mit végzett anno a gyülekezetben?
Hát akkor én még nem láttam bele a belső munka megosztásba, hanem csak azt láttam, hogy rendszeresen itt vagyunk a Isten tiszteleteken, jönnek hozzánk presbiterek, együtt szerveznek különböző dolgokat, de akkor én a tizenévesek szokásos kíváncsiságával feltettem a szükséges kérdéseket édesapámnak is. Valószínű, hogy volt neki olyan magyarázata rá, amit én akkor vagy nem értettem, vagy nem voltam rá kész, hogy megértsem. És egyszerűen nem tudott olyan szinten engem itt kötni az itteni gyülekezeti élet, vagy tevékenység. Még egyszer mondom, egy tizenéves, amikor 60-70 pluszosokkal ül egy padba, nem biztos, hogy azt érzékeli, hogy számára szól az az ige, vagy az a tevékenység. Akkor még nem voltak ilyen réteg alkalmak, csoportok, tudod, hanem csak azt láttam, hogy akikkel együtt konfirmáltam, azok szépen eltűntek mindenki a maguk 13-14 éves életével. És akkor úgy nem maradt senki, és akkor nem volt folytonossága, vagy folytatása az elkezdett dolgoknak.
És a régi konfirmandus társakból vannak itt most a gyülekezetben?
Hát, hogy itt vannak-e, és pont a 10:30-es istentiszteletre járnak-e, azt nem tudom. Jó néhánnyal szoktam találkozni, mert a régi iskolatársaim között is én a 2-es gyakorlóba jártam, a Bímesből meg a környékéről jártak, akkor még volt ez a körzetesítési szisztéma. Nagyon sokkal találkoztam itt, és járnak, vagy például az akkori Esperes úrnak, a Kovács Imre, néhai Kovács Imre Esperes úrnak a lányával együtt konfirmáltam. Hát ő ma már Pesten van, úgyhogy igazából úgy nem tartjuk, de később, amikor itt dolgozott a főiskolán, a nyelvészeti tanszéken, rendszeresen tartottuk a kapcsolatot, de ezek már nem feltétlen hitéleti kapcsolatok, hanem későbbi szakmai emberi baráti kapcsolatok voltak.
Mi vonzott az újságírói pálya felé?
Világéletemben érdekelt az, hogy valamit a tudomására hozni annak, aki azt nem tudja. Még középiskolás voltam, amikor a Kölcsei Gimnáziumban volt iskola rádió, iskola újság, hát természetesen azokat is csináltam. Aztán a főiskolára is magyar-orosz szakra jelentkeztem, mert külföldi egyetemre akartam menni, ami akkor lehetséges, egyáltalán Magyarországon elérhető, ez a moszkvai Lomonoszov Egyetem volt, de jelentkezés előtt halt meg édesapám, úgyhogy özvegy édesanyám meg az én kisöcsém mellett szóba sem került az, hogy én külföldre mehessek egyetemre. Jó, és akkor ide a főiskolára meg már azért mentem a nyelvszakot, és azért meg a magyart is azért választottam, hogy ez már az újságíráshoz visz közel. Aztán volt a főiskolán is olyan alkalom, akkor még a Magyar Televízió másfajta közhasznúságot vagy közéletiséget képviselt, és akkor bevonták a főiskolásokat is olyan országos műsorba, amit szerkesztettünk, csináltuk, emlékszem, mint Ceglédre mentem, ottani Kossuth Zsuzsa kutatásokkal foglalkoztam, stb. És akkor ezek olyan érdekesek voltak, tehát jobban például Vitrai Tamás volt annak a műsornak a házigazdája és a vezetője, nagyon sok mindent lehetett szakmailag is tanulni tőle is, amit a középiskolában úgy elkezdtem, később ez egyre inkább tudatosodott bennem, meg aztán a Kelet-Magyarországban kezdtem írogatni különböző kisebb-nagyobb cikkeket, és már főiskolás voltam, amikor státuszt ajánlottak, hogy na akkor itt elkezdhetek dolgozni, és akkor a később utána újságíró főiskola, stb. Már teljesen egyértelmű volt, de az eredeti kérdésedre válaszolva, Brigitta, az vonzott, hogy átadni valakinek valamilyen információt, amiről még neki nincs tudomása. Na hát ezért is érdekel például a hitéleten belül, hogy mit üzen nekünk Isten a Biblián keresztül, és utána meg az a feladatunk, hogy gyűjteni lelkeket, hogy más is megtudja azt, amit Isten üzen.
Az elhangzottakból kiérződik, hogy van egy óriási tudásszomj benned, még most is, és feltételezed ezt a tudásszomjat a másik emberben is, nyilván az olvasókban is, és a Kelet-Magyarországnál a belpolitikai rovatot vezetted, tehát ez nem lehetett könnyű téma akkor sem.
Nem volt könnyű. Hát minden a belpolitikához tartozott, ami nem külpolitika, nem gazdaság és nem sport. Bár a sportot nagyon szeretem, lelkemnek csücske ez is. De igazából minden, ami közéleti kérdés, tehát létszámában is a belpolitikai rovat egymaga nagyobb volt, mint az 5 másik rovat együttvéve. Tehát ez nagyon komoly feladatkör volt, de érdekes izgalmas, én nagyon szerettem csinálni. És hitem szerint igyekeztem úgy tenni, hogy a közvetlen munkatársaim elégedettségére és kreativitásokat, aktivitásokat bevonzva csináljam, illetve hát az olvasók számára is, hogy legyen az hasznos, fontos, érdekes.
Isten megáldott téged házassággal, két fiúgyermekkel, három unokával. Mit jelent ez a te életedben?
Hát nagyon sokat jelent, mert természetesen őket is igyekeztem arra tanítani, azokra az értékekre, amelyek nekem fontosak. Mindig mondtam a fiaimnak, tanuljatok nyelveket, utazzatok sokat a világba, mint én, ismerjetek meg népeket, embereket, hogy tájékozódjatok a világba. Olyannyira megfogadták, hogy az egyik Németország túlsó felére költözött, és ott települt le a családjával, a másik fiam Pesten él, illetve Pesten dolgozik, de Solymáron élnek a társával. Hát az unokáim pedig, hát minden nagyszülő azt mondja, hogy természetesen milyen csodálatosak, de hát én nagyon örülök, hogy kettő is, az egyik most fog konfirmálni, a másik körülbelül 2 év múlva, a harmadik, a kislány unokám pedig 3 év múlva, mert ott más az iskolarendszer Németországban, de nagyon, nagyon örülök annak, hogy fogékonyak azokra az értékekre, azokra az emberi közösségi értékekre, tudás megszerzésére, amit én magam is fontosnak tartok. Ha ritkán is találkozunk, de nagyon komoly olyan társas játékaink vannak, ami a tudást célozza, vagy ha Németországban ott voltam, egyik unokámnak a hittan tanul, és akkor egyszer a diakóniáról kellett egy prezentációt összeállítani, vagy a Biblia az Ószövetség alapító atyáiról, és én olyan boldog, mert hát ugye őnek ezt németül kellett megcsinálni, de magyar vonatkozású dolgokat, illetve hát magyarul, amit én hozzá tudtam tenni, mert a németet azt annyira nem tudom, hogy abban otthon legyek, de nagyon szépen megbeszéltük, hogy ezek a témák mit jelentenek ma a világban. És akkor így nagyon szép kis prezentációkat lehetett csinálni. Ezt csak arra mondom, amit kérdezte, hogy tudom átadni nekik ezeket az értékeket, vagy mit jelent a velük való kapcsolat. Mindenekelőtt azt, hogy szeretetteljes emberek, ugyanúgy, mint a fiaim, hasonló értékek mentén nevelik a gyerekeiket, úgyhogy ebből a szempontból nyugodt vagyok. Hiszem és hinni szeretném, hogy majd egyszer a hitélet nem csak a hittanórán keresztül, mert az mondjuk kevésbé alkalmas arra, hogy a cselekvő hitet kialakítsa az emberben. Hiszem, hogy ők is megtalálják, pontosabban a Teremtő megtalálja majd hozzájuk az utat ahhoz, hogy ők is részesei legyenek ennek a fajta meggyőződésnek és élménynek. Remélem, hogy azért, ha lassan is, de az elvetett mag majd szárba szökken.
Az Isten keresésedet, azt hiszem nevezhetjük így, a belső lelki szükségleteidet sokféle út keresztezte, amin elindultál, és én feltételezem, hogy ennek is az volt a motivációja, hogy az Istennel való belsőséges kapcsolatra vágytál, és nagyon sok mindent tanultál, elvégeztél, ami az egészséges életmóddal, filozófiával kapcsolatba hozható. Jól érzékelem, hogy ezek az utak mind azért voltak, mert megérkezni kívántál egy bizonyos pontra, egy megnyugvásra, békességre.
Igen, valóban, ahogy mondtad először is, hogy sokféle út keresztezte az Isten keresésemet. Én nem is tudom, hogy ezt keresztezésnek fogalmaznám-e meg. Talán alátámasztotta és előkészítette, hogy ma én ott vagyok, ahol vagyok gondolatilag. Mert az, hogy például keleti filozófiákkal foglalkoztam évtizedeken keresztül, de úgyhogy 3 évtizeden keresztül, nagyon komolyan, itthon és külföldön. Nagyon sokat tanultam, mert ott az egyéni felelősséget hangsúlyozzák, és pontosan, amikor a beszélgetésünkben arról beszéltem neked, hogy vajon elég-e ez az én általam megtett dolog az Isten szeme előtt. Tehát valahol összefügg, hogy én felelősnek érzem magam azért, hogy én megteszem azt, ami tőlem elvárható. És itt csengenek össze a különböző világvallásoknak a tanításai, mert a sok különbözőség ellenére vannak hasonlóságok is, legalábbis amire én jutottam, tehát abból érdemes volt kiszedni azt, amit tovább tudok vinni.
És mik ezek a csemegék, amiket tovább lehet adni?
Hát mindenképpen az, hogy a kegyelem elfogadása egy dolog. Nagyon sok kérdésem van a saját magam felé a Isten kegyelmének az elfogadásával, mert hogy jövök én ahhoz. De ezzel együtt én azt gondolom, hogy méltónak kell lenni a kegyelemre. Úgy tudással, cselekedettel, megélt hittel, és ezen igyekszem munkálkodni.
A kegyelem épp azért kegyelem, mert nem tehetünk érte semmit.
Megértem. Na ez számomra egyelőre feloldhatatlan, vagy nehezen feloldható információ. Mert akkor, hogyha valaki bűnös életmódot folytat, azzal együtt, hogy tud róla, nem tud róla, ha csak abban bízik, hogy Isten megbocsát neki, akkor ez az én erkölcsi felfogásom szerint kevés. Tehát hogy jönnék ahhoz, hogy bármi olyan, hát most itt nem köztörvényes dolgokra gondolok, hanem mert a bűnnek azért vannak fokozatai, de hogy jövök ahhoz, hogy például egy úrvacsora után is megfogadom, hogy úgy élek, hogy ne vétkezzem megint, és ezzel együtt akárhányszor van úrvacsora, ezt elmondjuk. És valószínű azért, mert mégiscsak vétkeztünk. Tehát nehéz ezt így szavakba önteni, hogy mit érzek a kegyelem és a saját útnak a tisztességes végigvitele mellett.
A hitben benne van a cselekvés, az Ószövetség számára ez nem Igen. kérdés, de hogy ez a cselekvés az gyümölcse lehet a kegyelem elfogadásának, amit az Isten kínál. Hát a cselekedeteink az egy válasz arra, amit az Isten adott nekünk ajándékba. Jézus is hangsúlyozza, menj el, és mostantól fogva
Igen, ne vétkezz. Így van, a parázsasszonynak
mondja. A bocsánat az jár, Igen. de a bocsánat vele járulja az is, hogy igyekszem magamat tisztán megőrizni és Így tartani. Van. Igen, de ez is Így kegyelem, van. Ha ezt megtehetem.
Nehéz kérdések. Ezek még, hogyha szavakba értjük is a tartalmát, de igazából megélni, nem annyira egyszerű, vagy legalábbis.
Hát csak mi bonyolítjuk egy kicsikét túl.
Elképzelhető, mert ördögástárs dolgozik azért, szóval a racionális elme azért feldob olyan kérdéseket, amit nem lehet hitbeli meggyőződés nélkül megválaszolni.
Nem tudom, honnan származik a gondolat, de van egy idézet, ami sokat jelent nekem, hogy az embereket és az emberi dolgokat ismerni kell ahhoz, hogy szerethessük Istent, és az isteni dolgokat szeretni kell ahhoz, hogy megismerhessük.
Csodálatos gondolat, így van, nem találkoztam még.
És úgy gondolom, hogy ez a visszakapcsolódás az Istennel való közösségbe és a gyülekezeti közösségbe indított el rengeteg szolgálatra, amit a gyülekezetben végzel, ha erről mondanál néhány szót.
Igyekszem megtalálni és magamra szignálni a feladatokat, mert rengeteg tennivaló van, hogyha körülnézek. Hát mindenekelőtt a médiabizottság tagjaként igyekszem a gyülekezeti honlapra írni minden eseményről. Aztán a gyülekezeti híradóba is a karácsony és húsvét előtt jelentetjük meg a gyülekezeti híradót, és abban azért a két ünnepről igyekszem megfogalmazni olyan gondolatokat, amit megélek és fontosnak tartok, illetve megkérdezek gyülekezeti tagokat, hogy nekik mit jelent a karácsony vagy a húsvét, és akkor a különböző társadalmi helyzetű, foglalkozású, életkorú emberek, amit elmondanak, amit megosztanak a nagyobb közösséggel, hihetetlenül építi szerintem valamennyiünknek a hitét, és azért is végzem azt, hogy azzal a többiek hit mélyítését is igyekezzek előmozdítani. Ezen kívül vannak olyan feladatok a médiabizottságban, ami még fontos, hasznos lehet, de ez a két leghangsúlyosabb. Aztán néhány éve meghívtak a kórházi imakörbe, és ott 14-en, 15-en vagyunk most már határon túlról is igyekeztem szervezni ott is, tehát úgy hozzájárulni az ottani közben járó imáinkkal az eredményességhez, hogy a betegekért, a rászorulókért és a gyászolókért szoktunk imádkozni. és rendszeresen frissítjük az imalistánkat, havonta egyszer személyesen találkozunk, és ott is kezd egy nagyon szép, egy ilyen mini gyülekezeti közösség kialakulni, és már szerveztem olyan kirándulást, így a tákosi csarodai templomokat Berek Surányi, vagy Berek Daróczi templomot megnézni, ahol aztán megint csak vagy a lelkész Nateri Judit végezott szolgálatot, vagy mi is szoktunk is irodalmi műsort, vagy egyéb ilyen teológiai összeállítást elkészíteni, és az ottani gyülekezetbe ezt elmondjuk, illetve hát a imakörnek a tevékenységére, illetve a szolgálat kiszélesítésére vonatkozó információkat megosztani, és egyre inkább kezd ez a megyében is, és ahogy mondom, mi azért több országgal vagyunk határosak, mert már van Kárpátalján és Erdélyben is kapcsolatunk, tehát onnan is, és lelkipásztorok is kapcsolódnak be, úgyhogy örömmel veszem, hogyha ezt a szolgálatot is lehet csinálni. Aztán temetési szolgálatokra szoktak megkérni lelkipásztoraink a gyülekezet képviseletére, meg kántorizálásra. Ez számomra is nagy megtiszteltetés. Meg hát a kurzió tevékenység, hát az már csak alkalmi, hogy láttam, hogy az egyik garnitúránk a templomba már kezd kopni, és mi lenne, ha valami igazi beregi kereszt szemest készítetnénk, és épp tiszteletes asszony mondta, hogy hát már gondoltak rá, de még nem volt rá lehetőség, hogy ezzel foglalkozni, és régi polgármester barátomat megkérdeztem Tákoson, hogy tudná-e valakivel összehozni, és pont volt Tákoson, illetve Csarodán olyan néni, aki még varja ezeket, és sikerült itt most, ami a templomban látható. Nagyon boldog vagyok, hogy ebben együttműködhettünk, és sikerült gyönyörű garnitúrát készítetni. Hát ezen kívül is vannak még ötleteim, de nem akarok senkit bombázni a sokféle ötlettel, mert azt sem szeretném, hogyha egy ilyen, bocsánat a szó, ilyen magamutogatásnak tűnne. Tehát félek attól, bármennyire is a nyilvánosság előtt zajlik az életem, vagyok annyira visszavonuló önmagam előtt, hogy nem szeretném én tevékenységemet úgy előtérbe tolni, és ez is okoz nekem egyfajta dilemmát, tehát mértékkel, de mikor látom, hogy van tennivaló, és meg lehet csinálni, és akkor nehezen tudom a tevékenység, vagy hogy mondjam, az elgondolásomat háttérbe szorítani. A legjobb értelemben mondom.
Hát, ha van a rádiónak a hallgatói között is van, aki keresi az Istent, milyen tanácsot tudnál nekik adni, vagy bátorítást?
Hát nagyon nehéz erre bármit is mondani, mert annyira különbözőek az utak, hogy kinek, hogy történik meg az elhívása, az Isten keresése, és az Istenhez vezető útja. Én azt gondolom, hogy jöjjön mindenképpen a gyülekezeti közösségbe, hallgassa az Isten tiszteleteket, olvassa a Bibliát, de emellett még tanuljon, én csak a saját utamat tudom, tanuljon hozzá nagyon-nagyon sok mindent, mert akkor valószínű a hit tudásból is van, meg szívbéli bizalomból, és a kettő akkor együtt találkozhat, és akkor megtalálja azt a fajta lelki nyugalmat, megnyugvást, ami a jelen életét és az örök életet jelentheti. Nem lesz könnyű, senkinek nem mondom, de mivel mindenkinek más és más, lehet, hogy más sokkal könnyebben jut hozzá ehhez a fajta megnyugváshoz és bizonyossághoz, amit én ennyi évtized munkájával, szolgálatával tudtam csak megszerezni.
Volomné Tóth Kornélia újságíróval, a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet oszlopos tagjával a riporter Sípos Brigitta beszélgetett. Ezzel református közéleti műsorunk végéhez értünk. Adásunkat bármikor visszahallgathatják az interneten, az europaradio.hu oldalon. Református híreinket mobil applikációnkon keresztül is elolvashatják. Nincs más hátra, mint hogy megköszönjem mai megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Számítok önökre a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.